Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk!
Sziasztok!
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 Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andris vagyok.
Én Tündi.
Én pedig Marci.
Elérkeztünk a harmadik adáshoz, aminek az ókori görög-római építészet a témája. És most, hogy beszélgettünk egymás között, Marci mondta, hogy ez egy viszonylag új tétel, egy új témakör, és arról is beszéltünk, hogy azért ez egy kicsit nehéz egy podcastben átadni nektek, de természetesen megpróbáljuk. Úgyhogy ugorjunk neki. Kezdjük a görög építészettel.
Így van, ahogy Tündi is mondta, azért ez egy új tétel. Egyébként ez korábban azért létezett a közép szinten, viszont nem ilyen formában. Ez egy nagyobb témakörön belül lévő altéma volt, és akkor ezt most emelték így ki külön. Valóban mindenféleképpen javaslom azt, hogy nézzetek utána képi formátumban is ezeknek az építészeti elemeknek, vagy konkrét épületeknek, hiszen én azt gyanítom, hogy az érettségén főleg képfelismerés, vagy képazonosítás, csoportosítás fog előfordulni a szöveges feladatokon túl a rövid választigénylő feladatoknál is, ugye ez az első feladat, ha ezt választják az érettségi összeállítók, és valóban a görög építészettel érdemes itt kezdeni, ha már kronológikusan nézzük a történetet. Az első legfontosabb tény, amit le kell szögeznünk, hogy a görög építészetben a görögök mindennapjait képezték a középületek, közterületek, hiszen ez a vallási, politikai és gazdasági élet központjai is voltak az ókori Hellász területén. Így gyűltek össze az emberek akár bizonyos politikai dolgokban dönteni, vagy vallási ünnepségeket megtartani, gondoljunk akár csak az ókori olimpiákra is. Ha a gazdasági oldalát nézzük, akkor már nagyon fontos közterületről is érdemes szót ejteni, ez az agóra, vagy másképpen piactér, ahol a gazdasági kereskedelmi élet zajlott az ókori Hellász különböző poliszaiban. És akkor térjünk is már rá itt a konkrét görög építészeti elemekre. A görögök boltozatot nem alkalmaztak, ezért fontos szerepe jutott az oszlopoknak, az oszlop soroknak. Ez talán már ismerős lehet akár korábbi rajzórákról, vagy művészettörténeti órákról. Ugye Dór, Jón és Korintoszi oszlopok alkalmazása terjedt el az ókori Hellászban. A nevük arra utal, hogy épp mennyire voltak díszesek, túldíszítettek ezek az oszlopok. Megvolt az adott szerepe ezeknek az oszlopoknak, hogy épp milyen épületet ékesítettek. Tehát nyilván a mondjuk a vallási élethez kapcsolódott, akár mondjuk megnézzük Athéné szentélyét az ókori Athén poliszában, akkor az a legdíszesebb volt, ezzel is nyilván kifejezve a görög istenekhez való tiszteletüket.
Tehát akkor ezt az épületet mondjuk egy korintoszi oszlopokkal tisztelték, hogy jól sejtem.
Így van. Nyilván ez nem volt törvényszerű, azért az ókori leletek között azért találhatunk ellenpéldákat is erre. Mivel, hogy az előbb említett tényt már leszögeztük, hogy a görögöknek nagyon fontos volt a közterületek, a középületek, ebből kiindulva azt is megállapíthatjuk, hogy a görögök nagy gondot fordítottak az építkezésre, templomokra, színházakra, stadionokra, oszlopsorokra, az úgynevezett stoákra. Ezek mind nagyon fontos tényezői voltak a görög építkezési elemeknek és építkezéseknek összességében. Egyébként ezek mai napig is nyilván restaurálva, de megtalálhatóak, legalábbis egy részük, a mai Görögország területén, akár ha Athénban járunk, akkor mindenféleképpen tekintsük meg az Akropoliszt.
Illetve Athénban még van egy stadion is, ahol én most nyáron voltam szerencsés eljutni ide, és képzeljétek, hogy ez még mindig működik hát olyan formán, hogy van benne például egy rekorden futópálya, úgyhogy lehet futni az ókori olimpiai stadionban, ami egy hatalmas élmény.
És hogyha ügyesek vagytok, és egy bizonyos időpontban mentek oda, amikor a futókat beengedik, akkor ingyen megtekinthetitek, és nem kell fizetni azért, hogy belépővel menjetek be a stadionba.
Igen, ez így van. De ami reggel 7 és fél 8 vagy fél 9 között, most meg akarok hülyeséget mondani, így bemehetsz ingyen futni, így futóedzés, csak regisztrálni kell. Uh-huh. Nagyon király.
Nagyon fontos kérdés, hogy miből is építkeztek a görögök. Hát ez adódott a földrajzi adottságából az ókori Hellasznak, ugye hegységekkel eléggé tarkított vidékről beszélünk, ezért főleg márványból, mészkőből építkeztek, ez szintén attól függött, hogy az adott épület épp milyen funkciót látott el. Nyilván, ahogy ma is, a márvány azért egy sokkal díszesebb, elegánsabb és drágább dolog is, ahogy ez az ókorban sem volt másképpen. Hogyan is díszítették az ókori görögök ezeket az épületeket, templomokat, főleg stadionokat esetleg. Jelentős építészeti elemek voltak az úgynevezett áthidaló gerendák. Nyilván ezeknek nem csak díszítő céljuk volt, hanem az épület szerkezetének a megtartásában is fontos szerepük volt. Díszítő domborműsorok, a frízek és a timpanok is előfordultak. Ezeket érdemes szintén akár Google-be is beírni, és akkor ezeket megtekinteni ókori görög épületeken.
Ugye említettük már Athént, és ebben a városállamban nagyon sok olyan épület készült el, ami hát egy része ma is áll, vagy restaurálás alatt áll. Ilyenekből mondunk egy párat.
Így van, mindenféleképpen érdemes azért párat említeni, már csak azért is, hogy erre rákeressetek, hiszen az érettségnél előfordulhat, hogy esetleg egy ehhez kapcsolódó képet fognak betenni az érettségit összeállító kollégák. Én az Akropolis, azaz a Fellegvár Athénban, illetve Athéné szentélye szintén a mai Athén területén megtalálható. Nyilván Athénének, Palasz Athénének egészen pontosan nagyon fontos szerepe volt az ókori Athén életébe, hiszen Athén védőszentjeként tisztelték Palasz Athénét. Egyébként ez is nagyon érdekes, utána lehet olvasni nyugodtan, hogy is versengett Poszeidonnal Athén városállamának a megóvásáért. Ezen kívül nagyon fontos elem, amit már az athéni szenténél is megfigyeltünk, ha rákerestek képi formátumban, akkor láthatjátok, hogy az athéni szentét nem oszlopok díszítik, vagy hát nem olyan típusú oszlopok, mint amiket itt előbb említettünk, hanem női alakokat ábrázoló oszlopok, egészen pontosan az oszlopokat helyettesítik ezekkel a női alakokkal, ezeket kariatidáknak nevezzük. Az építészet kapcsán azért nem csak épületekről kell itt szót ejtenünk, hanem érdemes áttérnünk a képzőművészeti alkotásokra is, úgy, mint a szobrászatra ez esetben. A szobrászatnál az archaikus korban egyértelműen azt figyelhetjük meg, hogy az alkotásokat kezdetben egyértelműen ilyen merev testtartás jellemezte, nem nagyon ábrázoltak semmilyenféle mozgást a szobrokon. Ezzel azért nyilván kivételt képezhettek akár az olimpiai sportágakat bemutató szobrok. Azonban sajnos ezeknek jelentős része azért vagy elég jelentősen megsérült, vagy teljesen megsemmisült itt a poliszok lehanyatlását, illetve majd a makedónok és majd a rómaiak megjelenését követően. A klasszikus korban ugyanakkor a szobrászatra visszatérve azt láthatjuk, hogy szakítanak ezzel a merev testtartással, és helyett inkább egy sokkal mozgékonyabb, érzelmeket kifejezőbb szobrokat fognak alkotni. Híres művészek például Müron, az ő nevét mindenféleképpen említeni kell, illetve Peidias, aki Periklész szobrász művésze, építésze volt, és az Akropolis felhúzása egyébként az ő nevéhez kapcsolódik. Jelentős alkotásokat szintén itt muszáj megemlítenünk, szintén a képi formátumuk miatt. A borjú vivő az egy elég híres ókori görög szobor az archaikus korból, a diszkoszvető az egy elég népszerű szobor, azt szerintem így mindenki magáré tudja képzelni, szintén az ókori olimpiákra utal vissza, vagy a hellenizmus korából, időszakából, ugye Laokon szoborcsoport, ami szintén híres, ugye a kígyókkal harcoló szoborcsoport. Ott kell itt elképzelni, ez is biztos ismerős, ha rákerestek majd a Google felületén.
Majd teszünk be Instára egy pár képet, amiről most szó volt, hogy akkor ezeket lássátok is, meg ahogy Marci is mondta, tényleg érdemes ezekre rákeresni. És itt csak egy nagyon röviden megosztok egy személyes tapasztalatot itt a görögországi nyaralásomról, hogy elképesztő volt az Akropolisnál lenni, tehát hogy egy ekkora nagy történelmi jelentőségű épületet látni, még hogyha tényleg már csak nem az, hogy romos, csak ugye nyilván nem teljes pompájában. És nagyon érdekes tapasztalat volt az, hogy van mellette egy múzeum, az Akropolis Múzeum, és rengeteg szobor van abban az épületben. És ugye, ahogy az ember elindul, és látja ezeket a régi szobrokat, az elején még mindent elolvas, és teljesen leesik az állad, és igazából talán 3 emeleten keresztül nézegetheted ezeket a szobrokat. A végén már csak így átmentünk köztük, hogy oké, akkor menjünk, ezek is szobrok, azok is szobrok, pedig hát ezek tényleg ilyen fennmaradt ókori szobormaradványok, úgyhogy nagyon, nagyon érdekes, hogy ezért nagyon sok fent maradt. És nem tudom miért, de a legtöbbnek hiányzik a feje.
Azt gondolom, milyen hódító hatalmak lecsapták
a fejét. Ez egy nagyon jó kérdés, de valószínűleg igen. Egyre sajnos nem vagyok történész, de szerint én is ezt tudom egyébként elképzelni, hogy a nyaka miatt lehet, hogy ott ugye
igen, az egy
vékonyabb rész, úgymond, mert ugye ez a kezük is azért általában ezért szokott hiányozni, és ugye az törik le egyébként.
És hány százalékban voltak mesztelenek ezek a szobrok?
Nem tudom, egy...
Nem vezettél statisztikát akkor?
Nem. Egyébként ez érdekes, a kereszténység kialakulásával alakult meg ez az áltakarás egyébként.
Aha, szóval akkor előtte főleg azért itt az...
Igen, elég naturálisan ábrázolták egyébként ezeket a szobrokat, hiszen ugye az ókriak úgy tartották, hogy a test mesztelensége az mindenféleképpen ugye az egészségesség, a sportosság szimbóluma, és ugye az olimpiákon is egyébként ugye mesztelenül vettek részt a hangsúlyozottan ókori görög férfiak.
És ha már láttatok ilyen szobrokat, vagy nektek is volt szerencsétek ókori görög szobrokat látni, akkor igen, az feltűnhetett, hogy feltűnően sok a mesztelen férfi testet ábrázoló szobor, és talán jót most jutottak azon, hogy hát, hogy elég kis pénisszel ábrázolták ezeket az embereket, és ez egy tudatos ábrázolás mód volt, mert hogy amikor ábrázoltak egy embert, akkor inkább a szellemi nagyságet akarták kihangsúlyozni, nem pedig a testit, és ez az oka annak, hogy az ókori görög szobroknak hát elég kicsi a péniszük. A görög építészetet akkor most lezárhatjuk, térjünk át a rómaira.
Számos különbséget találhatunk a görög és római építészet és művészet között átfogón, és természetesen Róma esetében is főleg az építészetre, az épületek funkcióira, illetve a szobrászatra, a képzőművészetre fogunk koncentrálni. A római civilizáció kezdetben városi kultúra volt, hiszen maga Róma is városként kezdett el fejlődni, és fejlődött, ugye birodalommá, az ókor egyik legnagyobb birodalmává. De hangsúlyoznám egyébként, ha pestiek vagytok, és Pestről hallgattok minket, akkor érdemes egyébként Budára is elmenni, ott is számos maradványát megtalálhatjuk a római építészetnek, hiszen Magyarország, mai Magyarország, nyugati fele a római birodalom része volt Pannónia néven, és az Aquincum Múzeumot mindenképpen ajánlom egyébként mindenkinek, már ennél a témánál is. Miért is volt ez városi kultúra? Nyilván azért, mert nagyszámú lakosságnak kellett biztosítani első körben a megfelelő higiéniai viszonyokat, és a szórakoztatást is ezzel párhuzamosan. Hát itt már rögtön akkor az épületekhez is tudjuk kötni ezeket a célokat. Például az esővizet és a szennyvizet csatornákkal vezették el, számos római csatorna rendszer megmaradt a mai napig, nagyon fejlett csatorna hálózattal rendelkeztek a rómaiak az egész birodalomra vetítve. A csövek általában ólomból vagy kerámiából készültek, nyilván ez függött az adott földrajzi természeti viszonyoktól is. Az ivóvizet a városon kívül vezették be a városba. A köztársaság korában a jómódúak fizették meg, tehát a patríciusi réteg volt az, aki megfizette az ivóvíznek a mára szállítását is, míg a császárkorban ez már az állam feladata volt, ezeknek a közkutaknak már az ellátása. A császárkorban mondhatjuk azt, hogy kialakult a sajátos római építészet Augustus császárságát követően. Maga Augustus is rengeteg épület felhúzását rendelte el császárkorában Rómában. Jellegzetes városi létesítmények ekkor nyerik el a végső formájukat Rómában. Központi fórum körül álló templomok alakulnak ki, bazilikák, paloták épülnek Rómában, amik szintén ma is megtekinthetőek. A Róma a templomok városa, tehát mindenféleképpen ajánlom, hogy ezt tekintsük meg, akár már csak a keresztény kultúrkörben is. Hangsúlyoznám, nyilván itt a császárkorban még nem a keresztény kultúrának megfelelő bazilikákról vagy templomokról beszélhetünk. Itt egyértelműen még az ókori római vallás, sőt a császárok tiszteletére felhúzott templomokról beszélhetünk, hiszen a római vallásban a császárokat istenként tisztelték. A lakosság szórakoztatására is nagyon fontos épületeket kell felsorolnunk. Rómában nagyon fontos szerepe volt a lakosságnak a szórakoztatásának. Ének voltak az amfiteátrumok, cirkuszok, színházak és a számos fürdő, ami szintén az élményt adta a római polgárok számára. Minden társadalmi csoport élvezhette ezeknek a létesítményeknek a szolgáltatásait. Itt első körben a fürdőket emelném ki. A plebs, azaz az úgynevezett köznép megnyerését szolgálták ezek a fürdők. Fontos ugyanakkor ezt kihangsúlyozni, hogy ezeknek a fürdőknek nem csak szórakoztató szerepük volt, nem csak az élményt adták, hanem társadalmilag is nagyon fontos szerepük volt, a társadalmi élet színtereiként is kell említeni ezeket a fürdőket, vagy akár a politika színtereiként is. Jelentős fürdő Caracalla, római császár fürdője. Itt már például padlófűtést is alkalmaztak, nyilván nem a mai értelemben vett padlófűtést, de ez egyértelműen azt mutatja, hogy nagyon fejlettek voltak a rómaiak az építészetükkel kapcsolatban. A szórakozás terén a legfontosabb épületek, amiket szintén nagyon ajánlok megkeresésre a Google felületén, hiszen szintén előfordulhat, hogy főleg képi azonosítás fog az érettségírbe bekerülni. Tehát visszatérve a szórakoztatást, legfőképpen az amfiteátrumok biztosították. Ha ennek a fordítását megnézzük, hogy a körszínházról beszélünk. Ilyen volt talán a leghíresebb, a Colosseum, itt gladiátor viadalokat tartottak. Érdekes, hogy a gladiátorok nem katonák voltak, tehát nem a hadsereg tagjai voltak, ők a rabszolgáknak egy sajátos csoportját képezték egyébként Rómában. Egymással, vagy gyakran állatokkal kellett megvívniuk az emberek és a felsőbb rétegek, akár a császár szórakoztatására is. Színházak is voltak az ókori római birodalom területén, Pompeius építette egyébként az elsőt a Krisztus előtti első században. Cirkuszi játékokat is rendeztek Rómában, ezek főleg fogadhajtó versenyek voltak. A legjelentősebb a Circus Maximus, aminek maradványai szintén megtekinthetőek Róma városában.
És ugye most ugye a város nézzük, hogy milyen volt a városkép, milyen házakban éltek az emberek?
Első körben fontos azért leszögezni, hogy városfalat már a rómaiak is egyébként húztak a város köré, Róma köré is. Többek között nyilván ennek védelmi szerepe volt. A rómaiak lakóházát tekintve megkülönböztetjük nyilván a patríciusi, illetve a plebs lakóhelyét. Jelentős különbségeket találhatunk a két társadalmi csoport lakóhelye között, ha az építészeti jellegét nézzük a történetnek. A patríciusok általában saját tulajdonban lévő kertvárosokban éltek, úgynevezett dómuszokban. Hát ez mai szemmel sincs nagyon másként, tehát nyilván a felsőbb rétegek kertvárosokban, akár kertesházakban élnek, ez ekkor sem volt máshogy, ahogy szintén nem különbözött az sem, hogy a plebs, azaz a köznép, általában több emeletes bérházakban laktak, amik gyakorlatilag szigetként emelkedtek ki Rómán belül, ezért kapták a római nevüket insulának, azaz fordítva szigeteknek hívjuk ezeket az úgynevezett több szintes bérházakat. Nyilván ezeken belül is találunk különböző típusú bérházakat társadalmi rangjuknak megfelelően. Az épületeknél fontos azt is megjegyezni, hogy mivel a rómaiak egy hódító nép voltak, tehát egy birodalmat hoztak létre, mármint több kontinensre kiterjedő birodalmat is, ezért az épületeknél, ha Rómában járunk, például megfigyelhetünk más népektől átvett építészeti stílusokat, tehát ha például a Róma egyik legrégebbi templomát, a Pantheont nézzük, ami most már keresztény templomként funkcionál, az nyilván régen az ókori római hitvilág templomaként funkcionált, egyiptomi építészeti elemeket is megtalálunk. Tehát a rómaiak nem csak a területet hódították meg egyébként, hanem számos kulturális vagy építészeti elemet is átvettek a meghódított néptől. A rómaiak az egyiptomiaktól például az obeliszket, mint építészeti stílus vagy formát egészen pontosan átveszik, Rómában rengeteg ilyet találunk. A római építészettel kapcsolatban még mindenféleképpen kiemelendő a római úthálózat. Ez a középkorban is fontos lesz, a középkorban is használják, főleg akkor a középkorban ezeket a római utakat kereskedelemre. Nyilván ezek majd egy idő után elvesztik a fontosságukat, és új utakat hoznak létre. Viszont az ókorban nagyon fejlettnek mondhatóak ezek az úthálózatok kereskedelmi szempontból. Az állami utak mentén vagy mellett már mérföldköveket is használtak egyébként a rómaiak, tehát ez egy ókori találmány, ha úgy tetszik. Milláriumnak hívták egyébként ezeket a mérföldköveket, ezért nagyon pontos leírásokat találhatunk egyébként ezeknek az utaknak a hosszáról, illetve kiemelném talán még itt az építkezésnél nagyon fontos a limesznek a felépítése. A limesz gyakorlatilag egy ilyen védőfalként funkcionált, legfőképpen a római birodalom vagy a császárkor végnapjai környékén, amikor is ugye a keleti területekre húzták fel ezt a limeszt, ugye a keletről érkező barbár népek támadását hivatott megakadályozni. Magyarországon is húzódott ez egyébként.
De ez mindenképpen szerintem megsüvegelendő, hogy a mai modern technológia nélkül tudtak ilyen óriási monumentális épületeket felhúzni. Hát mindenkinek kívánjuk, hogy eljusson ilyen helyekre, hogy megnézze a saját szemével, mert sokkal érdekesebb nyilván élőben megnézni ezeket az épületeket, mint képeken, habár most, hogy készültek az érettségére, azért ezt is mindenképpen javasoljuk, hogy nézegessetek erről képeket.
És azért Magyarországon is pár ilyen helyet fel lehet sorolni, Aquincumon kívül. Tehát, hogyha mentek Aquincumhoz például, akkor a Szentendrei út mentén ott végig kifelé és a bemenő forgalom között láthatók ezek a vízvezetékek. Szombathelyen, ugye, ami Szavária volt, ott egy borostyánkő út található, amit szintén érdemes megtekinteni.
Sőt, egy amfiteátrum is megtalálható egyébként az Árpád fejedelem útján, ha mentek a Flórián tér felé, akkor ott egy amfiteátrum is megmaradt. Egyébként a Flórián téren is rengeteg megmaradt ókori római emléket őriz Buda.
És ennek az amfiteátrumnak külön érdekessége, hogyha nagyon magas a Duna vízállása, akkor van, hogy annyira magas lesz a talajvíz, és olyan mélyen fekszik ez az amfiteátrum, hogy megjelenik a víz az amfiteátrum belsejében, és ilyenkor van, hogy csónakokra szállnak az emberek, és poénból készítenek ilyen képeket, hogy az amfiteátrum közepén a vízben csónakáznak.
Igen, ezt is olvastam egyébként. Látni és láttam. Egyébként a Duna is fontos szerep, tehát hogy nem véletlenül vannak közel a Dunához ezek.
Na mindegy, ezek ilyen fun fact-ek.
A tétel végére érve összegzésképpen mindenféleképpen megemlíteném, hogy érdemes valóban ezeket képi formátumban megtekinteni. Nagy a valószínűsége annak, hogy ezek képi forrásként fognak megjelenni az érettségén, képek azonosításaként vagy párosításaként. Összegzésképpen mindenféleképpen azért figyeljetek arra, hogy hogyan változott, vagy mi a különbség esetleg a görög-római építészet között, milyen funkciót láttak el az építészettel a görögök és a rómaiak. Ez a legfontosabb vonal mind a két altémában.
Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az adást is. Hamarosan jövünk a következővel.
Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.